A nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ismét itt a nagy mű, amelyben hetente kétszer egy-egy felejthetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Ma a 20 éves Örkény Színházat járjuk körül. A teátrum története 2000-ben kezdődött, amikor is a fenntartó a Madách Színház nagy felújítása után a Madách Kamara önállósulásának előkészítését tűzte ki célul. Először Pogány Judittal és Mácsai Pál igazgatóval beszélgetek. Ugorjunk egy nagyot az időben. 2000-ben a fenntartó azt mondta a Madách Színház igazgatójának, hogy feladatául adja, hogy hozzon létre még egy színházat. Kerényi Imrének miért volt ez szívügye? Mert tudomásom szerint ő támogatta ebbéli törekvéseteket.
Én már akkor hosszú ideje kerestem egy pici játszóhelyet, tehát nagyjából egy stúdióká méretűt a Madách Színházban velem együtt, magukat rosszul érző, kallódó állapotban.
Miért éreztétek ti magatokat rosszul?
Hát egyszerűen összefoglalva, mert nem tudunk énekelni, vagy nem elég jól tudunk énekelni és táncolni, ami részben igaz, másrészt pedig arról van szó, hogy a Madách akkor döntött úgy, bocsánat, még egyszer, hogy véglegesen elindul a zenés színház és a szórakoztató színház funkció felé, ami hozzá kell tenni rögtön, jár egy-két milliós városnak. Tehát ez lehet egy nagy épület is ilyen. De mi abban a reményben szerződtünk oda pár évvel korábban, annak az ígéretnek a reményében, hogy a nagy Madách színházi korszak hagyománya, tehát az Ádám Ottó féle hagyomány visszaépül oda, és egy jeles prózai játszóhely is lesz. Ebben csalatkoztunk, ezért voltunk rossz kedvűek, és ezért voltunk kallódóak és boldogtalanok.
Nektek az utolsó évek már azzal teltek, hogy bosszankodtatok, néztétek, hogy hova lehetne elmenni, perlekedtetek Kerényivel, vagy rezignáltatok
így,
tudomást?
Nem. Kifejezetten perlekedtünk vele, többen is. Megkérdezte, hogy volna-e kedvem ezt művészeti vezetőként átvenni ezt a kis színházat, és a jelenlegi Örkényt, és előkészíteni ezt a leválást. Aztán majd meglátjuk 3 év múlva, mi lesz. És némi töprengés után, hiszen ez egy nagyobb méretű hely, mint amivel én számoltam, azt mondtam, hogy lenne, ha teljes önállóságot ad mindenben, megmondja, mennyi pénz van, és azt csinálunk, amit mi csinálni akarunk. Nemet mondott, és határozott gyors nemet. És 2 héttel később felhívott, hogy rendben van.
Mi múlott ez szerinted? Hol fordult meg?
Én azt hiszem, őt vádolták sok mindennel, hogy a főváros befenyegette, vagy megijesztette. Én azt hiszem, nem erről. Azt hiszem, átgondolta, hogy ez reális és egy helyes gondolat, és visszagondolt a saját fiatalkorára, a saját lázas és kiugróan tehetséges fiatalkorára, és úgy döntött, hogy a volt tanítványainak ez az esély legyen. Azt hiszem, ilyesmi történt.
Hogy verbuválódott a csapat? Tehát te milyen szempontok szerint gyűjtötted oda a színészeket?
Igen, ez egy folyamat volt. Tehát először azokat hívtam, akik a Madách Színházban hasonló cipőben jártak, mint én.
Ugyanazt a kenyeretet.
Igen. És néhány régebbről ismert, velem szoros kapcsolatban lévő kollégámat, például Gálfit, aki szintén az első pillanattól ott volt. És a Nagy Színházból Fűr Anikó, Dunai Tamást, Bíró Krisztát,
Kismarit,
Szücs Gábort, és így tovább Crespo Rodrigót, aki azóta Tatabányán igazgató, és elkezdtünk ott dolgozni.
Olyanok is voltak, akik a Madáchból, a Nagy Madáchból jöttek volna hozzád, de valamiért te nem hívtad?
Biztos, hogy volt ilyen. Igen, de olyan is volt, akit hívtam, és nem jött.
Mire hivatkozva?
Hogy nem akarja újra kezdeni az életét, mert azt nem titkoltam el, hogy ez egy újrakezdés, szakmailag is, és az épülettel kapcsolatban is, és a saját eszközeinknek is az újragondolása, a saját tudásunknak a megkérdőjelezése, szóval hogy ez egy kellemetlen processzus, ami előttünk áll. És volt, aki nagyon karakánul azt mondta, hogy őt ez nem érdekli már.
Megbánta szerinted? A későbbiek során egyáltalán jelzett
olyat? Volt, akiről tudom, hogy igen, és volt, akiről tudom, hogy valószínűleg nem.
Sok évvel előtte én a Palinak van egy estje, a Örkény estje, az Azt meséld el, Pista. És amikor nem is tudom, az hányban lehetett, amikor a Tükör utcában volt ez a komédium, vagy nem tudom, minek igen, hívták, ugye, az volt
komédium.
A neve. Na, és ott láttam, ott hát óriási híre volt az estnek. Tehát, ha az ember akár Kaposváron élt, akár bárhol, azt úgy betervezte, hogy na, akkor azt majd megnézem. És akkor ott az egy kis pince helység, ott egy ilyen presszó. Én oda lementem, és nem tudtam, hogy élve jövök-e vissza. Tehát az egy olyan fejbevágás volt számomra, és olyan torokszorító, és olyan mélyre ütött, hogy azt hittem, hogy ott maradok. Tehát, hogy azt gondoltam, amíg néztem, először is alig tudtam fegyelmezni magam, hogy csöndbe sírdogáljak, tehát, hogy ne hanggal zokogjak, mert azt hittem, hogy elpusztulok. Jó, ez nem csak a Palinak szólt, hanem az anyag olyan erős, tehát az örkény élete. És akkor azt gondoltam közben, amíg néztem, hogy na ez az az ember, akivel én együtt tudnék gondolkodni. Tehát tulajdonképpen, amikor én Kaposvárról eljöttem, akkor azt gondoltam, hogy soha életemben semmilyen színházhoz nem fogok szerződni.
Mert hogy ilyen még egy nem lesz?
Mert ha Kaposvárról eljöttem, akkor én már más színházhoz nem megyek. És akkor a Pali egyszer elhívott a Madás Imre utcába, egy picike utca, volt egy kis teázó. És azt mondta, hogy akar velem beszélni, menjünk el, de nem a színházban, menjünk a teázóba. És ott ültünk, és azt mondja, hogy hát neki nincs se anyagi háttere, se mozgás lehetőségre, így, tehát nem tud szerződtetni, mert tele van a társulat, a létszám, de ha mozgás lesz a társulatban, akkor szívesen szerződtetne, de nem kell most válaszolni, mondtam, igen.
Meg se árva
szinte. Nem tudta befejezni szerintem a mondatot, mert beleszóltam, hogy igen.
Mikortól mered azt mondani, hogy ez már az a színház, amit úgy megálmodtál közelstávol?
Tényleg hát... Figyelj, ez az őszintesség órája, gondolom, a Judit miatt is, meg miattad is, meg magam miatt is, rögtön. Aztán persze voltak szerencsére nagy bukások.
Szerencsére?
Hát igen, az fontos. Az első évad általában jól sikerült, ez volt az első, ami újság, Molnár Ferenc testőre, kerekes évad, csodálatos volt benne, százszor jobb volt, mint én, vagy bárki, hát pazar volt benne.
Így kimenevélem, hogy százszor jobb volt, mint te.
Hát ki, persze. És utána a Jelenetek egy kivégzésből című, nagyon szép angol darab, ami hozzászólt a közélethez, a művészet és a politika viszonya, és utána nyáron a Máté Gábor híres osztálya, a úgynevezett legendás Máté osztály, főiskolásként játszott nálunk. Megint csak Gáfi, Kismari, én, és ők hárman. Vagy mi hárman, és hát az osztály azt a Gábor rendezte. Tehát az első évad az teljesen világos volt, hogy ez egy hangütés, és ez megy. És utána jöttek döcögések, de azokban is mindig volt valami nagyon hasznos.
Azt mondta a művésznő, hogy ott rögtön azt érezte, Mácsai Pált látva és halva, hogy olyasmi, mint ami Kaposváron volt, vagy először Kaposvár óta valami analógia megtörtént. Ez micsoda? Mit érzett
akkor
meg
én
ott?
Nem azt éreztem, hogy ez olyan, mint Kaposvár. Akkor én a Mácsai Pálra gondoltam.
Bocsánat, megértettem.
Tehát nem az egész társulatra. Az akkor jött létre, amikor elkezdtem próbákra járni.
De Mácsaiban mit látott később akkor?
Figyeljetek, bocs, mielőtt
azt válaszol. Azt az ízlést, ezt az ízlést szót muszáj elmondanom, ha már, hogy mit láttam. Azt az ízlést, amiért tűzbe mennék, és amiért színész lettem. Azt a színházi ízlést. Mondjad?
Hát azt akartam mondani, amikor meghallom a nevemet ebben a beszélgetésben, akkor összerezzenek, mert az a pánik, hogy ez egy ilyen apológia, mert én igazgatom a színházat, az nagyon nyomasztó lenne. Azt akarom csak mondani, és ezt halálkomolyan akarom mondani, hogy ez, igen, ezt én irányítottam ezt a hajót, de hát nem én neveztem. Tehát, vagy nem csak. Tehát ez annyi féle tehetségből van az Örkény Színház, annyi ember tehetségéből és áldozatkészségéből, hogy tényleg nem lehetne felsorolni, és itt nem csak a színészekről van szó, és a rendezőkről, és a tervezőkről, és az írókról, és a zenészekről, hanem azokról, akik minden színházban egyébként a gazdasági osztálytól, a gazdasági osztálytól a műszaki osztályig, hadd ne sorolja, mindenki tudja, milyen összetett egy színház. Meg vannak áldva azzal a bolondériával, hogy pont egy színházba viszik a munkaerőjüket, holott a piacon, a munkaerő piacon mindenki legkevesebb a dupláját tudná keresni. Hát egy színház azért mégis a magyar kultúra mezején van, és ha jobb helyzetben van is, mint egy könyvtár, vagy közgyűjtemény, vagy nem tudom, de mégis sokkal kevesebbet keresünk mondjuk könyvelőként, mint valamelyik multinál. Tehát ez elképesztően sok személyi tehetségből van.
Néha el is lágyulsz, vagy el is lágyultál, mikor erre gondolta?
Őszintén szólva nem. Ezt valahogy én, valahogy ez természetes, hogyha valaki színházat csinál, akkor az ilyen. Inkább morogni szoktam, amikor nem ilyen, mert hiszen olyan is van.
Az milyen, amikor te morogsz?
Hát az utóbbi 10 évben kultúrát is fegyelmezett, az első 10 évben hisztérikusabb és saját indulataimnak kiszolgáltatottabb volt.
Milyen volt, Pali, amikor hisztérikus volt, vagy indulatos művésznő? Emlékszik ki erre?
Tudott kiabálni, és hát konkrét munkatársakkal is tudott kiabálni.
Joggal?
Mindig joggal, mert a rendező, amit kér, ha azt valaki nem teljesíti, akkor nem végezte el a munkáját. Tehát, hogy mindig joggal, csak akkor is, aki a saját területén valamit megpróbált, de az nem lett jó, de ő szeretett volna jót csinálni, és akkor nagyon letolják, akkor az bántó, megsértődik, tehát fáj neki. És hát volt olyan, aki azért ment el a színháztól, mert feszültség született, és elszerződött. Tehát, hogy elment, felmondott, elment, volt ilyen, igen. De aztán hát úgy változott a rálátás ezekre a dolgokra, és hát megváltozott a módszer, meg a hangnem, meg a nem tudom.
Ez minek volt köszönhető? Szóltak mások, vagy van ennyire érett önreflexiót, hogy te láttad be
saját magad? Nem, nagyon szégyeltem magam mindig, amikor hisztiztem. Ellenszenvessé váltam magam előtt is, meg mindenki előtt, mert hiába van az embernek igaza, ez egyébként nem művészi kérdésekben volt, hanem anyagságokban, ami szükségszerűen előállt, tehát annyira összetett dolog egy színház, hogy most mit tudom, én tényleg improvizálok, hogy egy kellék nem ott van, ahol kéne lenni, azért a színész, mikor kimegy érte a takarásba, nem találja, és rossz ritmusban ér emiatt vissza a színpadra, és akkor ilyenkor, ha a rendező, vagy azért pláne az igazgató, akinek kvázi hatalma van, mert munkáltató, dürohamot kap, és üvöltözik, hát az hiába van igaza, még sincs igaza, ilyen egyszerű.
Művésznő, azt mondta, hogy az a bizonyos színházi ízlés, amiért tűzbe menne. Milyen az a színházi ízlés?
Hogyha példát kéne mondanom, én a Balázs Péter színházában soha nem lehetnék színész, mert nem tudnék abban a színházi ízlésben gondolkodni és létezni, amit ő meghonosít egy színházban. De még vidékre se kéne menni, tehát nem kell Szolnokra menni. Itt helyben is van olyan színház, ahova én nem mehetnék, nem létezhetne, hogy én...
Azt valahogy muszáj leszünk érzékeltetni. Tudom, hogy nehéz erről beszélni, de miben más?
Hát ahol egyszerre van jelen a tudatosság és az ösztön, tehát 50-50, minimum 50-50%-ban működik az önkontroll és a ösztön, ahol jók az ösztönök, ahol a drámai feszültség és a groteszk állandó jelenléte megtalálja az egyensúlyt, tehát abban a stílusban, amiben játszunk, amiben működünk, soha nem melveregetős, úgynevezett züfeces, nagy drámai színjátszás, hanem mindig marad a belső töltet, az emberközelség, az őszinteség. Nincs hamis színjátszás, csak igazi. A színjátszás valóban realista legyen, csak ahogy föl van pakolva, az már akkor nem realista, ha egy előadásban. De én magam igazi legyek, és nem hamis. És főleg az, hogy jelen van állandóan a groteszk is valahol. Tehát a legdrámaibb pillanatokban is azonnal lehet nevetni. Hát a kedvenc előadásaim között van például az Örkényben. Hát a legkedvenced nyilván az azt mesél, de Pista, az...
Mind a mai napig, tehát az beugorhatatlan.
Mind a mai napig, azt nem lehet ő berúgni, nem. az, ha minden ismerősömnek azt kötelező megnézni. Sőt, volt, amikor ugye vannak ilyen színházi napok, vagy nem tudom, amikor ide-oda kipakolnak, és akkor a sátorba elmegyünk mi is beszélgetni az éppen arra járó közönséggel, azt szoktam terjeszteni, hogy azt kötelező megnézni. Tehát addig nem hallhat meg egy ember, amíg azt nem látta.
Jó.
És most a, most a kollégáimnak is rákérdezek, a büfés kislánynak, megvettem rá jegyet, hogy ne lássa.
Nem is a saját előadásait ajánlja a művésznő, hanem az azt is érdem
Pistát. Hát miért én most is a Hattyúra is vettem jegyet a vendégeimnek, hát a Lidércekre állandóan veszem, a Kertész utcaira állandóan veszem, a Karácsonyozatok velünk, állandóan veszem a jegyeket, tehát hogy rengeteg, a Black Riderre, hát hú, azt is nagyon szeretem. Tehát hogy nagyon-nagyon sok jegyet veszek azokra az előadásokra, amiben én nem vagyok. Mert azt lárás jobban látom, ugye, mint néző.
Az ízlés persze a színjátszás módja is, ezzel is eltölthetnénk egy órát, hogy mi az, ami tetszik a Juditnak, mi az, ami nem. Általában ugyanaz nem tetszik neki, ami nekem nem tetszik, ez nagyon örömteli, de az sokkal több minden. Hát az a darabválasztás, az a térválasztás, a falszín a büfében, a kirakatok kinézete, a honlap esztétikája és informatív volta.
Érdekes, hogy ezt
említed. A büfében a szendvics.
Erre is volt gondod, mert ha fölmerült veled szemben kritika, az, hogy kontrollmániás voltál legalábbis a kezdet-kezdetén.
Igen, ez stimmel, és ott nagyon sok mindent meg kellett változtatni. Tehát a Madács Kamara előcsarnoka, figyelj, az első pályázatban, ami Kerényi Imre igazgatói pályázatának melléklete volt, szerepel egy mondat, hogy működésem első napján lecserélném az előcsarnokban a színes vizet bugyborékoló üvegoszlopokat a vaspánttal keresztbe lezárt, lakattal lezárt belvárosi ruhakörcsönzők reklámvitrínjeit és a zöld akácfa keretben lévő képeslap méretű fotókat, illetve a szétült puffokat. Ez az első mondat benne van. Ilyen állapotban volt a színház, tényleg ilyen állapotban volt. És ez egy ilyen, hát valóban ez egy ez nem csak a repertoára vonatkozott ez a fordulat. Mit tudom én, jegyszedő néni. És első év, és még ment a Koros István rendezésében a Névtelen csillag című darab, és akkor jött egy néző, hogy tessék mondani, ez milyen darab, milyen román, mondta a jegyszedő néni, akit el kellett küldeni. Vagy egy másik jegyszedő néni, egy fiatal párt, akik a nézőtér első tétedésének a pillanatában előre osontak pár sort, mert találtak ott két széket a szélén, és jobban akartak látni, és akkor kezdték őket rángatni effektív, hogy ide nem lehet ülni. Na de miért, kérdezte az egyetemista, miért zsákszarér? Tehát ez a tónus, tudom, hogy hihetetlennek hangzik, ez a tónus volt. Nyilván nem a Kerényi tudtával, de hát a mögött csont nélkül, vagy probléma nélkül. Tehát ott egy komoly fordulatot kellett csinálni. És azt is meg kell mondanom, hogy a színháznak az akkori munkatársai ezt követték. Már úgy értem, hogy jöttek velem. Tehát senki nem szerette ezt a hangnemet.
Kire hallgattál te akkor? Leginkább a belső iránytűdre, vagy volt egy kis kontrollcsoportod?
Nem kellett kontrollcsoport. Az teljesen evidens volt, hogy mit kell megváltoztatni. Közben jeles színészek játszottak a színpadon meg minden, de az egésznek volt egy magára hagyottsága, egy elhagyatottsága.
Azt jól tudom, hogy a későbbiek során például Pogány Judit és Gálfi László volt az, akiket fölhívtál időnként az erkölcsi kérdések.
Az erőfordult, igen.
Mondasz példát, hogy milyen helyzetben kérted ki az ő véleményüket?
Például volt olyan helyzet, hogy egy kolléga nagy szerepnél teljesen készületlenül érkezett próbára, amit ugye nagy képűséggel, fölényeskedéssel és konfliktus generálással szoktunk leplezni. És akkor hát komolyan el kellett gondolkodnom azon, hogy azonnal elküldjem, vagy ezt tűrjem el, vagy üljek le vele beszélgetni, vagy nem tudom, ilyesmi is volt.
Meg ha beleszólhatok, volt olyan is, amikor az alkohol problémák
úgy miatt. Pont erre tértem volna
vagy rá. Vagy az esetleg, amikor a színházba először be akart törni a füves cigi, meg a nem tudom. Tehát, hogy amik valódi igazi gondot okozhatnak, nem egy emberre vonatkozó, nem társulatilag, akkor előfordul, hogy beszélgettünk.
Tehát azt például meg kellett tanulni. Hallottam itt a műsorodban a múlt héten a Szabó Győzőt. Például, aki nagyszerű őszintességgel és hasznos őszintességgel beszél arról, hogy mi volt a filmforgatáson a valami Amerikánál. És azt meg kellett tanulni, hogy az az első reflexem, hogy azonnal eltávolítani tüzelvassal, hogy az nem igaz. A valóság az nem ez az országban, vagy akár a szakmámnak abban a részében.
Az ilyet például hogy menedzselted? Megláttad próbán, észrevetted valakin, akkor mi volt az eljárás
hát a te esetedben? Nincs rá elég jó szemem. Előbb-utóbb visszajut. Hát többször is kellett kezelni, volt, amikor elvonóval, volt, amikor nagyon komoly beszélgetéssel.
Ezeket te játszottad le, te mondtad el neki, gondolom.
Természetesen. De hozzá kell tennem, hogy nem, ez nem volt egy általános probléma, tehát nem volt egy ilyen jel. Mindig van. Mindenhol van, minden intézményben, az egész világunk tele van vele. Nyomasztóbb az alkohol, nyomasztóbb volt az alkohol, szerintem mindenhol. Erről sem beszélünk elég nyíltan, elég őszintén.
A művésznő, ami persze ránk tartozik, ilyen helyzetben, amikor megkérdezte önt, mit tanácsolt személyre szabottan, szakmai rutinnal és fejlett erkölcsi érzékkel?
Nincs erre szabály, hogy erre a problémára mit tanácsol az ember, az mindig személyhez kötődve, más és más. Tehát attól függ, hogy kiről van szó. Tehát nem lehet egyformán gondolkodni erről a dologról. Volt olyan, amikor a szívem szakadt meg, csodálatos, az ország legtehetségesebb férfi színészeinek egyike, akitől aztán úgy meg kellett válni. Tehát, hogy ez erre nincsen olyan, hogy általában mit gondoltam, vagy általában mit tanácsoltam ezzel kapcsolatban. Azt mindig nagyon morzsára lebontva kellett átgondolni. Hogy...
Sok türelem volt a színházban, azt kell mondanom. Már mindannyiunkban.
Sokszor volt újrakezdés, még egy esély.
Ön gondolom az a típus, aki inkább az újrakezdésre próbálja rábírni a társulatot, tehát ad esélyt, jó hiszeműbb.
Én nem mindig.
Nem?
Nem. Én nem mindig. Nem. Pali az, aki az újrakezdést, és még egy esélyt. Én jóval szigorúbb.
Szigorúbb?
Igen.
Tolerálhatatlan a partnerrel szemben, a közönséggel szemben, a közösséggel szemben. Mi a fő érve ilyenkor?
Én már Kaposváron csináltam olyat, hogy amikor rendeztem, és a próbán ittas állapotban megjelent a társulat egyik legjobb színésze, akkor megköszöntem a próbát, hogy most vége a próbának, köszönöm, majd holnap találkozunk. És pontosan tudta az illető, hogy vele van gond, és másnap tök józanul megjelent 10 órakor a próbán. Tehát, hogy én egy fokkal kevésbé tudok elbeszélgetni erről a dologról. Az én családomban volt már alkohol probléma, nem is egy. Tehát én nem nulláról indulok. Én vagyok a rosszabbik és a szigorúbban gondolkodva ezzel kapcsolatban.
Bele is folyt ezekbe a történésekbe? Tehát a maga tekintélyével, szeretni valóságával beszélt ezekkel az emberekkel, vagy ezt azért Palira bízta?
A mai napig előfordul, hogy valakivel ilyesmiről beszélgettek.
Hogy néz ez ki? Félrehívja, leülnek a büfébe?
Nem hívom egyáltalán. Adódik egy pillanat, amikor éppen jó mondatot el lehet helyezni. Hát ez változó. Nincsen ezekre szabály, soha ezekre a dolgokra. Tehát nincs olyan módszer, ami beválik, és akkor jaj, de jó, hanem el kell találni azt a pillanatot, amikor valakit meg lehet szólítani, vagy csak nem is neki, hanem úgy mellé elmondani egy mondatot, vagy valamit. Tehát, hogy ahogy az ösztön sugja, hogy melyik az a pillanat, amikor hátha.
Te ezeket igazgatóként, vezetőként tudtad úgy kezelni, persze nagyon nehéz, hogy lehetne teljesen úgy kezelni, de hogy szét tudtad választani az emberi viszonyrendszereket, meg az, hogy én most az örkény érdekeit képviselem?
Volt, hogy igen. Volt, hogy igen, volt, hogy nem.
És olyankor mi van? Az nagyon nehéz.
Melyik
hát, amikor emberileg is kötődsz valakihez, de meg kell hozni egy nagyon fájdalmas döntést.
Meghozom.
Úgyhogy előtte nem alszik az ember, gondolom.
Hát két napig. Inkább utána. Volt, hát persze előtte is volt. Nem volt sok kirúgása, erre gondolsz az örkényben. Elküldés. Igazából egy volt. Hát az nagyon fájdalmas. Természetesen.
Ezek elsimulnak később?
Azt hiszem, nem. De természetesen nehéz, mert látsz egy lehetőségeitől eltávolodott embert, egy nagy tehetséget, egy színpadra termett különös gazdag adottságokkal rendelkező kollégát, és ő nem működik, tehát ezzel nem én leszek szegényebb, még csak nem is ő, hanem a magyar néző, a magyar színházi szakma. Hát aztán az egy ilyen sovány vigasz, hogy nem te vagy az oka, hanem ő. Hát Istenem, akkor miért nem sikerült megmenteni? Próbáltunk ilyet. Ki kell alakítani az őszintességnek a kultúráját, ami egy feladat. Mert például ez sem volt rendben a Madácskamarában. Ott is kerülgetés volt, hát mögött ezt mondom, szembe azt mondom, és így tovább. Ez egy feladat, egyáltalán az egész életben ez egy feladat, hogy az ember meg tudja mondani, nyilván kerülve a fölösleges seb okozást. Tehát érted, diagnózist is az orvos sokféleképpen mondhat brutálisan, és mondhat gyöngéden és támogatólag.
De gondolom, te élen jártál ebben, tehát az őszintesség kultúráját te személy szerint is igyekeztél bevezetni.
Hát inkább az a szerencsém van, hogy nagyon szeretem, ha kiderül, hogy valamit nem csinálok jól. Akár én, akár a környezetem, ez egy szerencse, ez nem egy jellemkérdés, nem tudom, ez egy adottság. Vagy így van, vagy nem. De például a Judit nem tud nem mondani igazat, megnéz egy premiért nálunk. És hát ugye mindent megnéz természetesen. Nem mindenki néz meg mindent, szóval több lusta kolléga van, aki halogatja, aztán vagy örül, hogy otthon lehet, vagy máshol pénzt kereshet, mit tudom én. De hát az lehetetlen, hogy ő nem mondja. Egyébként nem is kell, hogy mondja, tehát a testtartásán látjuk, amikor feljön a nézőtérről.
Az milyen, amikor nincs annyira megelégedve, milyen a testtartás? Hát,
a testtartása? Elhatárolódó.
Egyszer nekem azt mondta interjúban a művésznő, hogy nagyon megegyezte, hogy premiéren nem szabad őszintének lenni. Akkor most már ezt inkább csak a mozdulatokra szorítja.
Nem, az a baj, hogy premiéren is el szoktam mondani, és rettenetes fájdalmakat tudok okozni ezzel. És van olyan kolléganőm, akit nagyon szeretek, és nagyon tehetségesnek tartom, és ha valamit nem jól oldott meg szerintem egy szerepben, és azt premiéren elmondom neki, több órás sírógörcs a vége a dolognak, és tehát, hogy megtanultam, hogy premiéren a munkához kell inkább gratulálni. Ha nagyon tetszett, akkor nem bírom befogni a számot, akkor aztán dől belőlem.
Az igaz.
Amikor nagyon tetszett. Igen. De amikor nem tetszett, akkor megyek a büféhez, kérek valamit, tehát, hogy próbálom elkerülni a megnyilvánulásokat, hogy ne járjon el a szám egyértelműen. Lesz még rá idő holnap, vagy két-három óra múlva. Tehát, hogy
de oda megy önhöz a színész, vagy színésznő.
Hát az a nehezebbik, de akkor nem tudok nem őszinte. Ha ő oda jön, és ő megkérdezi, akkor vagy azt mondom neki, hogy ez egy őrületes nagyhatású dolog, mert rengeteg munka van benne, de mondom, de bővebben azért mondom, nem tetszett egyenletesen, de bővebben majd azért még elmondom később. Tehát, hogy megpróbálom nem aznap este elmondani, mert aznap este olyan túlérzékenység van, hát olyan kiszolgáltatott egy színész a bemutató után.
És hazudni. Lódítani nem ér, nem, ha kegyes hazugság?
Nem, borzalmas dologból, akkor meg én fulladok meg tőle közben.
De azért jól gondolom én azt, hogy egy picit a társulatnak a pótanya ön, nem? Tehát mindenre van gondja, azért figyel a fiatalokra, most nem titok, Mácsai Pál egy cukorkáért nyúlt. Tudomásom szerint az is egy szertartásos történet az Örkényben, hogy Pogány Judit ellátja cukorkával a társulatot.
Már az nagy hiba volt, hogy erre az oldalra raktam, mert mindig
nem akartam,
középre szoktam.
Nem akartam szólni, de érvényesítettem a jogaimat.
Nem, ez úgy kezdődött, hogy az én vérnyomás csökkentőmben bele van írva, hogy mellékhatás száraz köhögés. Na most, már a Ionescu, tehát amikor még vendég voltam a színházban, akkor éreztem azt, hogy állandóan, ahogy a díszlet mögé beállok, hogy várom a végszót, és csöndbe kéne lennem, akkor jön a leginkább az inger, hogy viszket kapar, köhögnöm kéne. Tehát igyekeztem a jelmezeimet már az szerint varratni a jelmeztervezőtől, mindig kértem, hogy legyen egy zseb, tehát hogy legyen, beteszem a cukorkát, hogy a díszlet mögött, amikor már fogom a kilincset, és be kell lépnem, és ott kéne még köhögnöm egyet, hogy akkor be tudja kapni egy ilyen erős cukorkát, ami úgy elvágja ezt a fiszkettős ingert. És miután verses gátlása. Esteket talált ki a Mácsai, és a versek alatt végképp borzalmas, mikor hátul köhögős kollégák azt hiszik, hogy nem nagyon zavaró a díszlet mögött köhögni, és szétköhögik a bent elhangzó verseket, akkor két zacskóval is kirakok a anyámtyúkja, egy anyámtyúk, egy kettő, az mindig minden este két-két zacskó volt.
Hozzáteszem, el is folyt, tehát az ilyen gátlás, ami főleg új tagok, ugye, hát nem, hát jaj, hát a Judit, de rendes, köszönet, egy felett, stb. Ezt nagyon hamar levetkőzte mindenki, tehát ezek elfogynak. Hozzáteszem, hogy színekod is van a titkárságon mindig elérhetően, holott az receptköteles köhögés elleni, mert az ezt hallani hátulról, miközben előtte próbálsz színészkedni, ez nagyon nyomasztó, és a színekodra is rájárunk. Biztos egy köhögés gyógyász ezt nem veszi jó néven, de igenis így van.
Művésznő, ez alatt, a 20 év alatt egyszer sem volt olyan, hogy azon morfondírozott volna, hogy elszerződik valahova?
Nem. Nem morfondíroztam, de mindjárt pofon vágnám, aki ezt ajánlana nekem. Nem, semmilyen körülmények között, sehova. Akkor pedig ez... nagyon bírom a Katona József Színházat, vagy nagyon szerettem a Zsámbi Gábort, vagy az egész társulatot, de semmilyen körülmények között az Örkényből nem mennék el.
Mi köti ide? Gondolom, már nem csak ez a színházi ízlés.
Már nem lehet ezt felsorolni. Azt gondolom, hogy ez az egy létező hely a világon, ahol nekem jó lennem.
Hú, ez de súlyos, egybe
az egész. Az egész társulatban, ezt sajnos már nyilatkoztam máskor is, tehát mert csak hogy saját magamat tudom ismételni, hogy egyenként is, és az egészbe együtt is konkrétan szerelmes vagyok. És ezt nem szólamszerűen mondom, hanem érzem, amikor megszorít. Tehát érzem, hogy torokszorító, hatalmas mértékben szerelmes vagyok az egész társulatban. És ha egyenként gondolok rájuk, akkor egyenként, egybe, a nőkbe is.
Ez egyébként egyáltalán jelent a Judit részéről kritikátlanságot felénk, egyáltalán. De és még egy fontos dolog van, hogy ugye ez csak ha már egyszer így hárman beszélgetünk, hogy ez kölcsönös, és ennek nem ezek a szívmelengető állapotok az okai, hanem hidegen, konkrétan színpad szakmai okai vannak. Tehát akkor konkrétan a Juditnak a színészete és az alkata. Ami egy kérdezted, hogy mikortól tudtam, hogy ez rendben lehet. Hát amikor Örkény voltunk, akkor vagy lettünk, akkor Csehov Sirályával nyitottuk a színházat, és ugye premier előtti hét, nagyon sok munka, nagyon akartuk, és ilyenkor főpróba után megbeszélés van, és akkor, mint tudom én, a megbeszélésnek vége éjfélkor, fél egy körül, és egy utolsó megbeszélésen főpróba előtti éjszaka kiderült, hogy valamint kéne változtatni, és akkor fél egykor, mikor fölálltunk a megbeszélésről, akkor a Judit elindult a színpad felé. És kérdeztem, hogy mi van most, hova mész? Azt mondja, hát akkor most ezt menjünk kipróbálni. És valóban mindenki ment vele és kipróbálta, és csak fél három körül éreztük, hogy akkor hát amennyire lehet, most akkor megvan, és akkor így. Na most ez a tulajdonság, ez egyrészt megmaradt, másrészt valóban úgy van, és ez egy különös tünemény, hogyha fizikailag nem is, hiszen nem, de idegrendszerben, reakcióképességben, ilyesmiben a Judit a legfürgébb köztünk. 80 éve ellenére. Tehát egyrészt nem kell neki próbálni. Tehát ha tudja, hogy mi a feladat, akkor az kész van. Tehát igazából ez nagyon jó látni, és nagyon jó egy ilyen dologgal együtt lenni. Tehát ez egy... Azért ez egy szimbiózus.
Ez minden igaz, kell próbálnom.
Abszolút igaz.
Abszolút kell próbálnom. Idegrendszerileg rá tudok hangolódni bizonyos dolgokra, de azért próbálni nyilvánvalóan kell.
Nyilván, igen.
Hogy beüljön meg.
De mégiscsak arról van szó, hogy vacakolni, arra nincs szükséged.
Arra már nem kevés.
És szóval azért ez az anyai státusz, ez egy kölcsönös dolog, és azért itt nem egy mamókáról van szó, hanem azért egy veszélyes és éles kolléganőről közben.
Aki oda csap, ha kell.
Úgy van. Meg mondom, gyorsabb, mint mi. Tehát azért ebben van egy, van, folyamatosan van egy adag osztályfőnöki félelem. Ő nem a konyhás néni.
Ugye Mácsai Pál most márciustól, ha jól tudom, igen, átadod a stafétát teljes, igen, értékűen most már Gáspár Márténak. A társulat, mindezt hallom, hogy volt, aki megkönnyezte, mikor bejelentette Mácsai Pál. Inkább félelem van önökben, azért mégiscsak 20 évről beszélünk, ami most ilyen értelemben véget ér. Egyfajta kíváncsiság, hogy mit hoz az új ember. Milyenek most a dinamikák etárgyban a társulaton belül?
Hát nem jó embert hívtál meg ehhez a kérdéshez, mert én annyira kifele megyek már a pályáról, hogy én nem tervezek hosszan, tehát én nem tervezek jövő évadra, meg nem tudom mi. Egyrészt én magam fizikailag az elmúlt egy év alatt többet töregettem, mint előtte 15 év alatt. Tehát én már a derekam miatt alig tudok lépni, nem tudok gyalogolni, nem tudok lépcsőt járni, nem tudok semmit se. Tehát egyre alkalmatlanabb vagyok a színpadi munkára. Ráadásul a szemem is körülbelül ez alatt az egy év alatt többet romlott, szintén mint előtte 10 év alatt. És... nem tervezem már a következő évadot. Tehát nem jó helyen kérdezed ezt, hogy mit szól a társulat az igazgatóváltáshoz. Én azt gondolom, hogy én a Pali utáni időszakban már nem nagyon fogok részt venni.
Hát ezt majd meglátjuk. Én itt rengeteget tanultam és fejlődtem az Örkényben. Egészen
szakmailag más, vagy emberileg?
Minden téren.
Azt mondta nekem, hogy...
Olyan tanári kar volt körülöttem, akikhez én tulajdonképpen be voltam iratkozva, noha én voltam éppen az igazgató. De hát ez egy oda-vissza menet.
Azt mondta nekem egy jeles színházi igazgató, hogy én jobb ember lettem azáltal, hogy igazgató vagyok és voltam. Ezt te is aláírod? A te esetedre is igaz? Nekem akkor ugye ez megdöbbentett ez a mondat.
Szerintem ez igaz rám. Igen. Igen.
Egyszer beszélgettem egy cégvezetővel, aki fölépített egy birodalmat. És azt mondta nekem az ebédnél, hogy én ezt most átadom. És azt kérdeztem tőle, hogy minek örülnél jobban. Hogyha egy év múlva
megbukna,
az új vezető nem lenne olyan jó, mint te, vagy egész egyszerűen egész más pályára tudná állítani, és sokkal jobb lenne minélkül. És azt mondta, hogy ha egész őszinte akarok lenni, nem tudok rá válaszolni.
De én tudok, egész őszintén tudok rá válaszolni. Nem csak azért, mert egyrészt én itt képzelem el a színházi jövőmet, javarészt az Örkényben, hanem azért, mert érzem azokat az energiákat, amik afelé mennek, amit ők akarnak.
Azt mondtad, hogy volt, aki megkönnyezte, amikor ezt bejelentetted. Nem félsz attól, amikor az utolsó igazgatói napodat töltöd, esetleg te is megkönnyezed mindezt?
Nem, mert én be tudom magamban kapcsolni a hidegfejű úgy tesz, mint hát.
De belül azért nagyot dobban az ember szíve, nem?
De az mi is volt az a nap, mikor az összes, a társulat minden nőtagja felöltöztünk hát, szépre.
Jó.
A születésnapot?
Történt, hát az hogy a születésnapomon, ami az utolsó igazgatói születésnapom volt, akkor ugye az március végén van egy születésnapom, és az egybeesik a színész szerződtetési tárgyalásokkal. És akkor egyszer csak jött a Csákány Eszter szerződtetési tárgyalás, és ő volt az utolsó nő, színésznő valamiért. Ez véletlenül épp a születésnapomra esett, és nagyon elegáns volt, hát gondoltam, megy fellépni. És akkor nyílt az ajtó, és bejött a társulat összes színésznője estéjében.
De nagyon csinosra,
felöltözve, délután, gyönyörűen kifestve, és epres tortát, az eper akkor még
és
primőr.
És pezsgőre is rátéve.
És pezsgő, és eper, és nem tudom mi. És hát mondjuk azért ezek az olyan helyzetek, amikor kell egy kicsit szárítkozni utána.
Hát ott volt egy kis könnyezés. Úgyhogy a hideg izé természetét nem sikerült egyből bekapcsolni.
Hát köszönünk mindent.
Mi köszönjük.
Remélem a művész meggondolja magát, és látjuk még jó sokáig színpadon. Neked pedig nem tudom, mit kívánjak, hogy leld örömed benne, találd meg a színházon túli, nem tudom, miért panaszkodtál erre, hogy több
nem
időt
szeretnél.
Nem is
biztos, hogy színházon túli. Hát, ha a színházi szövegekkel kapcsolatos.
Hogy
hát,
írni
ha csak,
fogsz.
Hát, ha csak fel akarok készülni alaposan egy rendezésre, vagy egy olyan szerepre, ami még nem volt.
Úgy legyen, ahogy nektek. Nekünk is jó. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Pogány Judit és Mácsai Pál után Karsai György, színháztörténész, irodalomtörténész, egyetemi tanár segít megérteni az Örkény Színház jelentőségét. Te mikor érezted azt, hogy hagytad jóvá magadban, hogy ez egy nagyon számottevő, budapesti mértékkel mérve is, egy nagyon komoly forgatóimatékkal bíró színház.
Ez nagyon érdekes kérdés, mert, és ez azt gondolom, hogy sokat elmond a színház, ennek a színháznak a minőségéről, hogy nem tudom dátumhoz kötni. Hogy ma, a mából visszatekintve, amikor megkaptam a felkérést, hogy a Örkényről, elmúlt 20 évéről mondjak néhány dolgot, és elkezdtem utána nézni annak, hogy mi is történt az Örkény, akkor döbbenettel vettem észre, hogy nekem olyan az Örkény, mint hogyha mindig létezett volna. Vagyis, hogy olyan előadásokat hoztak létre, amelyek sokkal inkább hozzátartoznak általánosan a magyar színház történethez, mint egy-egy évhez, vagy egy-egy korszakhoz. Ez nagyon furcsa, mert hát ez a 20 év az egyrészt sok, meg másrészt meg nem is olyan sok, történetileg persze nem sok, de hogy az előadásaik a kiemelkedőek, azok élnek. Azok mind a mai, most is élnek. Tehát nem tudom, hát 108 vagy 109 előadásnak a plakátja, illetve a színlapja került a kezembe, körülbelül, és abból 100-at láttam.
És hatalmas szám, döbbenetes szám.
Mármint az, hogy ennyi bemutató volt. Hát ez, de ez az, hogy én is meglepődtem azon, hogy 100-at láttam, de ez valahogy természetesen belesimult. Tehát, vagyis, hogy az Örkény megjelenése az nem egyetlen pillanathoz kötött. Tehát az átmenet, amit a Mácsai Pál megcsinált, az azt is jelentette, hogy úgy simult bele az én színházba járási szokásaimba, hogy olyan színvonalat sikerült rögtön a kezdetétől megvalósítani, ami belesimult abba a magas színvonalú budapesti színházi életbe, ami akkor volt, és ami továbbra is van, és még egy nagyon fontos szempont van, ez a repertoár színházság. Tehát, hogy az egy hihetetlenül szélesítette is a palettát, a választékot, és nagyon-nagyon jót tett a magyar színházi életnek.
Jót tett mondjuk ahhoz képest, amilyen a Radnóti Katona végig nemzeti? Van-e specifikuma? Van-e szexepéje?
Hát az már most, ahogy utána, akkor nem vettem észre, szóval mondom, belesimult. Tehát nekem akkor olyan volt, hogy ja persze, ez akkor a Radnóti, most akkor igen, akkor a Katona, akkor most ez az Örkény, és ez úgy jött, ez a 2000-es évek közepétől fogva teljesen természetes. Ugyanolyan színvonalat, ugye a rendezők közül is az Asher rendezések, például a Mohácsi rendezések, vagy a Bagosi László rendezések, és ezek jelen voltak az Örkényben is, sőt, hát a Magosi például nagy hangsúlyon az Örkényben csinálta egyébként a legtöbbször nagyon, nagyon, nagyon jó előadásait. De ezeknek a repertoár színházaknak a jelenlétéhez képest az Örkény az azt jelentette, hogy még egy plusz. Tehát még több, még jobb. Vagy például Bodó Viktor jelenléte. Hát az meghatározó jelentés, és érdekes, azok az előadások, amelyeket ő mind a mai napig, főleg az utolsóbbi évtizedben csinált, azok ikonikusak lettek. Tehát az tényleg az Örkényhez kötődik. Ez tényleg specifikum.
Nem akarlak zavarba hozni, de azt mondod, hogy 108-ból mondjuk 100-at láttál. Ha arra kérlek, hogy szerinted ebből a 100-ból, nagyjából, Schatzper kb. Hány volt brilliáns? Mennyit mondanál?
Hát, hogyha brilliánsra, hát biztos, hogy egy tucat legalább. A brilliáns alatt azt értve, hogy mondjuk, hogyha inkább egytől ötig menő skálán osztályozva, akkor az ötös.
Igen. Vagy akár egytől tízig, akkor ez
akkor,
egy tízes.
Akkor ez egy 9-10-es. 9-10-es. Az, szóval egy bizonyos szint fölött, és ezt a szintet ők nagyon hamar megszabták maguknak és elérték, nem mennek egy szint alá. Tehát azok a bukások, amelyek az Örkényben, mert voltak bukások, hát például nekem is emlékeimben él a Térei darabja, ami egyébként a darab olvasva nagyon jó, és mindent megtettek annak idején, ahogy jöttek. Az bukott. de még az is olyan volt, hogy nagyon-nagyon értékes részek voltak benne, és jó előadás is volt, tehát egyszerűen nem kellett a közönségnek. Tehát ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy megtalálni a közönséget. Ugye a kismadás közönsége az nem ugyanaz lett, vagy nem, nem is lehetett ugyanaz, mint ami aztán az örkényé lett. De hogy mennyire belesimult az örkény, mennyire családiassá vált a budapesti színházi életben, azt mutatja a név is, hogy ennek a színháznak nem az a neve, hogy az Örkény Színház, de senki máshogy nem nevezi, csak Örkény Színház, ez Örkény István Színház. De hallottad te már valahogy életem. Azt mondtam, ugye nem? Nem. Időnként, és ez érdekes, mert mondjuk a katonát, azt néha lehet hallani a Katona József Színházba megyek ma este. Az Örkény István Színházban nem megy.
De Radnóti Miklós sem mondanak.
Ez az, a Radnóti, na pontosan, erről van szó. Erről van szó, hogy a Radnóti, a Katona és az Örkény, és ezek közül, hát az Örkény az biztos, hogy ilyen családiasan csak egyetlen szóval nevezők meg. A Radnótit is talán arra is igaz.
Mácsai Pál egy interjúban azt mondta, hogy nem a Kaposvári Színház minőségéhez mérem magunkat egyáltalán. Az egy újító és korszakos színház volt. Mi nem vagyunk korszakos színház. Milyen értelemben választódik ez el, és nem beszélhetünk korszakos színházról az Örkény esetében?
Hát ez ugyanahhoz térünk vissza, ez a belesimulás, hogy persze a Kaposvári Színház az egy olyan korban, a 70-es évek, 60-as évek vége, 70-es évektől kezdve egy olyan politikai környezetben és társadalmi környezetben hozott valami radikálisan, ha nem mondjam forradalmian újat a magyar színházban, ami meghatározó volt azután egészen a rendszerváltásig. Ezt a szerepet, ezt nincs színház, azt gondolom ma Magyarországon, de talán máshogy sem nagyon, amelyik ezt a szerepet magára tudta volna vállalni, vagy tudná vállalni. De én azt gondolom, hogy a korszakosságot azért nagyon óvatosan kell kezelni, mert abban viszont feltétlenül korszakosnak érzem az Örkényt egyébként a Katonával és a Radnótival együtt, hogy a kísérletezést és a fiatal tehetségek, vagy a fiatalabb generációkkal való harmonikus együttműködést és az új gondolatok, újító gondolatok beengedését a színházba, azt mint krédót, azt mint árszpoétikát fölvállalja.
A kísérletezést,
azt annak a kockázatát is, hogy esetleg nem is lesz annyira könnyen elfogadható, vagy olyan jó. Hát az például feltétlenül egy erős ez a korszakos kifejezés itt, de az új és a megújulás talán ez, hogy folyamatosan megújulni, nem belenyugodni abba, ami most már siker, meg ami biztosan jó. Hát mondok egy példát, az Örtök Tamás meghívása rendezni. A Dollárpapa Gyermekei Társulatnak a vezetője. Örtök Tamás, aki sajátos világlátással rendelkezik, nagyon, nagyon megosztó, amiket csinál, de hát amiket rendezettetik az Örkényben, azok a Suttogások és Sikolyok például tavaly, azt hiszem tavaly volt, bár mondom itt az évekkel, annyira megvan, annyira jelen van, és annyira megvan, hogy ez most tavaly volt, vagy tavaly volt, azt már nem tudom megmondani, de meg lehet nézni, és hogy az nagyon-nagyon jó.
Gáspár Máté pályázatában szerepel egy ilyen mondat: azt valljuk, hogy annak, amit csinálunk, jelentékeny, mással nem helyettesíthető társadalmi haszna van. Tudomásom szerint ezt Mácsai Pál hagyta jóvá, vagy írta. Mi az Örkény társadalmi haszna?
Hát, mint minden jó színháznak. A jó színház attól jó, hogy, és ezt már a görögök tudták, hogy nem engedi ki úgy a nézőt, ahogy bejött. És az Örkény ezt tudja. Az Örkényben kimondatlanul ez ott van. Ez benne van, hogy a nézőt nem úgy kiszolgálni, hogy a Remény Színházát adjam neki, elaltassam, elbódítsam, elringassam, valami álomvilágban éltessem, hanem az égető kérdésekre, a jelen égető kérdéseire adjon választ.
Szintén egy korábbi interjúban találtam egy idézetet, amiben Mácsai Pál azt mondja, hogy az örkény nézőterén különböző világnézetű emberek vannak. Ezt hol és miképp lehet lemérni?
Hát ezt egyrészt a büfében, másrészt az előadás után, ahogy jön ki a közönség, és értelemszerűen kommentálják azt, amit láttak. Ez az első cél, hogy mondjam, ez a nagyon egyszerű válasz a
kérdésre. Tetten érhetőnek,
érted? Persze, persze.
Igen?
Persze. Hogyne. Hát ez
tehát annyira heterogén a nézőközönség?
Hát nem, minden nézőközönség egyébként, azt gondolom, hogy a katonának is, meg a mérték, megint a mérték az, hogy a Nemzeti Színháznak is heterogén a akár a, gondolom, remélem, vagy nem, remélem, hogy egyre heterogénebb legyen ez a közönség, amelyik önállóan gondolkodik. Tehát ez a jó. Az a jó, hogyha nem egységesen szeretik az előadást, és utálják az előadást, hanem megvan a saját véleményük is. Erre szólít fel a színház. A jó előadás, az mindenképpen megszólít, akár pozitív, akár negatív eredménye. Az a rossz színház, amelyiket megnézel, és utána 5 perc múlva elfelejted, és nem történt semmi. Tehát bementél, kijöttél, volt valami, eltöltöttél 2 órát, és kész, vége. Az örkény nem hagyja, és ez jó, ez nagyon jó, szóval ez ennél többet nem lehet egy színháztól várni, ne is várjunk.
Te az igazgatóváltás időszerűségét mennyire látod helyén valónak? Úgy gondolod, hogy ezt Mácsai Pálnak kell érezni, azt gondolod, hogy ezt meg lehetett volna korábban is tenni, hiszen megújulási készség mindig meg kell, hogy legyen a színház vezetése részéről, vagy bőven el tudtad volna képzelni, hogy Mácsai mély egy ciklust vállaljon?
Én ezért mélyen tisztelem Mácsai Pált, mert ez egy olyan önmérsékletre, olyan önismeretre, és olyan, hát olyan egyéb vágyakra utal, ami tiszteletre méltó. Vagyis egyrészt ott van mögötte az, hogy persze, hogy csinálhatott volna még egy ciklus. Tehát hál' Istennek Mácsai Pál nagyon jó erőben van, mint szellemi, mint fizikai állapota kiváló. Nyilván el tudta volna még vezetni 5 évig vagy a következő ciklusban a színházat. Kevés színházigazgató volt, talán van, aki ezt a bizonyos megújulási ciklust vagy vágyat, ezt olyan könnyedén elfogadta volna.
Ennek mi a gátja szerinted? Ez ego kérdés a legtöbb esetben?
Hát én soha nem igazgattam színházat, nem is szeretnék, nem is lennék valószínűleg alkalmas rá. Nem tudom, de hát a tapasztalatunk az, hogy sok-sok évtizedre bebetonozódik, akár a legmagasabb színvonalon is, tehát ez nem feltétlenül negatív ítélet, csak éppen abból a szempontból, amit a Mácsai Pál viszont fölismerni látszik, nem tudom, hogy ez belejátszott-e az ő döntésébe, hogy abba hagyja az igazgatást, és átadja Polgár Csabának és Gáspár Máténak a színház vezetését, hogy igenis ott van mögötte egy olyan generáció, amelyiknek a legtehetségesebb tagjai biztos, hogy olyasmiket gondolnak a világról, ami neki talán eszébe sem jut. De fontos gondolatok, és miért ne lenne ezeknek a gondolatoknak helyük az örkény színházban? Most ezt ennek utat nyitni, az kalapom emelem, hogy ezt Mácsai Pál megtette, túl azon, hogy természetesen van benne jó adag önzés is, mert a színházigazgatás nyilvánvalóan rengeteg olyan adminisztrációs, bürokratikus feladattal jár, ami hát nyilván Mácsai Pálnak is puf volt a hátán, és ehelyett inkább most, hál' Istennek, a művészi életében, tevékenységében és életművében fog gazdagodni.
Nagyon köszönöm.
Nagyon szíves.
Ez volt tehát a nagymű Pogány Judittal, Mácsai Pállal és Karsai Györggyel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozzunk holnap, vagyis vasárnap 1 órától itt a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagymű Kadarkai Endrével.